Kedves hallgatók, kedves vendégeink, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérem, hogy a helyünket akkor szíveskedjünk elfoglalni. Mindenkit szeretettel köszöntök, Holló Péter vagyok. Néhányszor voltam már itt, tehát ha jól emlékszem, kétszer ezen a sorozaton, ami itt a Bibliaházban, a Gödöllői Bibliaházban zajlik. És a mostani sorozatunk ugye Dániel könyvével foglalkozik. Nekem ugye ez a témám, hogy egy király megtérése, Dániel könyvének a 4. fejezete. Ez lesz tehát a témánk. Nagyon egyszerű a sorozatunk fölépítése, hogyha megnézzük ezt, hogy hogyan is épül föl, vagy hogyan is néz ki ez a meghívó, hiszen egy alkalom, egy fejezet. Tehát ennyit tudunk átvenni egy alkalommal. Nem véletlenül azt gondolom, mert Dániel könyve részei, vagy fejezetei nagyon szépen és nagyon logikusan elválaszthatóak egymástól. Tehát sok esetben azért a Biblia egy picit fejtörőt ad azért nekünk, már abban a tekintetben, hogy hogyan is tudnánk strukturálni, tehát tagolni bizonyos könyveket, de Dániel könyve esetében nem így van. Tehát Dániel könyvét nagyon egyszerűen lehet részekre osztani a fejezetek alapján is, de hagyd mondjak egy másik dolgot is, mégpedig azt, hogy tulajdonképpen maga a könyv is, és ez könnyen lehet, hogy már elmondták az előttem szóló, két nagy részre osztható, az első 6 és a második 6 fejezetre. Az a különbség a kettő között, hogy az első 6 fejezet esetében ezek szinte mindegyike történeti fejezet, tehát bizonyos történeteket beszél el, hogy maga Dániel próféta hogyan élte meg azt, amit megélt, vagy éppen az az illető, aki megírja azt a fejezetet, mert nagyon érdekes egyébként, hogy az a 4. fejezet, amivel most fogunk foglalkozni, azt nem Dániel írja, nyilván ő adta tovább, hanem Nabukodonozor király. Tehát egy király. Egyes szám első személyben beszél végig itt ebben a fejezetben. A másik nagy részében a könyvnek, tehát ez a 7. 12. fejezet, ez viszont a prófétai részekkel, vagy prófétai dolgokkal foglalkozik. Tehát a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. fejezetek mindegyike prófétikus fejezet. Éppen ezért tehát még egyszer nagyon könnyen elkülöníthető és egyértelműen szétválasztható egymásról ez a két dolog. Annyit jegyzek talán csak meg, itt talán többeknek eszébe jutott, hogy azért a második fejezet az kivétel, való igaz, a történeti részek között az a prófétai fejezet. Tehát ez a második fejezet, ez kivétel, ez is prófétai fejezetnek mondható. Aztán ennek a szétválasztásnak viszont ott már azért nincs akkora jelentősége, hogy a kettő az mindig együtt jár. Tehát akár történeti fejezettel találkozunk Dániel könyvében, akár prófétai fejezettel, mind a kettő érvényes a vizsgálódásnál. Tehát amikor prófétai fejezetről beszélünk, az is a maga történetiségébe ágyazva értendő, és másképp fogalmazva a történeti részeknek is megvannak a maguk prófétikus vonatkozásai. Lásd például, megint csak erre utalok, a mostani 4. fejezetet, hiszen ez is a történeti részhez tartozik, ez is elbeszél egy történetet, de van benne profécia is, és ez a profécia, ez be is teljesedik. Ezt fogjuk is majd látni. Csak ugye annyi különbség van, hogy ez nem vázlatprofécia vagy vázlatproféciának a része. Valószínűleg ez a fogalom ismerős a hallgatók előtt, de ha nem, akkor természetesen majd a beszélgetésben erre vissza is lehet kérdezni. Ez tehát különlegessé teszi ez a fejezetet, hogy ha megnézzük itt a 4. fejezet kezdetét és végét, illetve elolvassuk az egész 4. fejezetet, itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen Nabukodonozornak mintegy átadja a szót Dániel, hogy most beszéljen a király. Nem véletlenül egyébként, mert azért hatalmas jelentőségű ez a fejezet, és nagyon-nagyon érdekes, ami itt történik. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a fejezet mikor keletkezhetett, de egyetlen pici támpontunk azért van, illetve azért kettő is. A két támpont közül az egyik ugye az, hogy mikori egyáltalán, tehát Dániel könyve, amikor Dániel összeállította magát ezt a könyvet, akkor ugye nem véletlenül Nabukodonozor életének az utolsó szakaszára tette ezt a 4. fejezetet. És a másik támpont, ami teligazít bennünket, itt a 4. fejezet első versében található, azt mondja, hogy én Nabukodonozor békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. No hát, ez is egy ilyen kis apró kis jelzés, békében voltam az én házamban. Természetes lenne, mondhatnánk, hát azért az uralkodók általában békében szoktak lenni az ő házukban és az ő palotájukban, de hát természetesen azért nem csak békéből áll egy királynak, egy uralkodónak az élete, Nabukodonozornak is rengeteg hadjárata volt, óriási hódításai voltak, de, és ez nagyon fontos, leginkább az uralkodásának az elején. Tehát ez a Nabukodonozor egyébként talán jó, ha megemlítjük, hogy a tudomány őt Nabukudurri Uszurnak ismeri, tehát második Nabukudurri Uszur, hogyha egy kis ókori keleti megfogalmazással akarom, vagy nyelven akarom mondani, de egyébként hát ugye az iskolában is így tanuljuk, a középiskolában, vagy általános iskolában azért már találkozhatunk ennek a királynak a nevével. Szóval érdemes tudnunk azt, hogy ugye egy nagyon-nagyon kicsi városállamból, vagy városkából lett egy óriási birodalom, és talán azt is elmondom, hogy beszélünk Ó- és Új-babiloni birodalomról is. Az Ó-babiloni birodalom, ez tényleg csak egy röpke kis kitérő, onnan lehet ismerős számunkra, hogy talán mindannyian hallottunk Hammurápi törvénykönyvéről. Erről a híres törvénykönyvről. Na, ez egy időszámításunk előtti 1800-as, 1700-as történet, tehát én erre most részletesen nem is térek ki, nem is tartozik a témánkhoz. Az Új-babiloni birodalomnak a legfőbb uralkodója viszont ez a bizonyos Nabukudurri Uszur, vagy Nabukodonozor, aki egyébként sorrendben a második, tehát már volt egy előtte. És csak annyit mondanék még ehhez kapcsolódva itt a bevezetésnél, hogyha Babilonról beszélünk, akkor ugye mindig jó ezt elhelyeznünk a térképen is, hogy hol található. Hát ugye itt van Babilónia, a Tigris és az Eufrátesz között, ezt a két folyónevet biztos, hogy hallottuk, helyezkedik el Mezopotámia, tehát ez egy rendkívül termékeny, nagyon-nagyon jól termő terület. Itt helyezkedik el tehát Mezopotámia, itt jelöli, tehát körülbelül a Perzsa-öböltől északra, észak-nyugati irányban egy körülbelül 4-500 kilométerre Babilont, és ez volt az a város, vagy ez volt az a hely, amelyik tulajdonképpen elképesztően nagyra nőtte ki magát. Tehát azt az Asszíriát például, aki gyakorlatilag az időszámításunk előtti első évezred első felének a történelmét meghatározta, azt gyakorlatilag évek alatt, tehát néhány év alatt dönti meg. Asszíria ugye Babilóniától északra helyezkedett el. Amikor az Új-babiloni birodalom fellép, és különösen akkor, amikor Nabukodonozor elkezd uralkodni, tehát ez az időszámításunk előtti 605-ös évszám, akkor Asszíria gyakorlatilag már sehol nincs. Döbbenetes dolog ez, mert mondom, évszázadokon keresztül fönnállt, tehát nem úgy volt, mint az Ó-babiloni birodalom, hogy például az fönnállt mondjuk körülbelül 200 évig, az Új-babiloni egy körülbelül 100 évig, Asszíriának jóval nagyobb volt a fennállásának az időtartama, de mégis más népekkel összefogva természetesen, de sikerült megdönteni ezt a birodalmat. És azután tudott elkezdeni hódítani, és gyakorlatilag ami itt lakott és lakható terület, tehát ezt a félkört így a közel-keleten teljesen meg is hódította, tehát nagyon nagy hódításai voltak például Fönícia felé, itt Türosz városát kell megemlítenünk. Az ókori Palesztinát, tehát ugye a déli országrészt foglalták el, és hát egészen Egyiptomig jutottak. Tehát tényleg az akkori lakott területet, ezen a részen lakott területet ők ezt abszolút meghódították. Az más kérdés egyébként, hogy miután Nabukodonozor már nem volt király, tehát 605-ben kezdett el uralkodni, 562-ben halt meg, utána már viszonylag hamar azért a birodalom csillaga úgymond leáldozott, mert 539-ben elpusztult. De hát ez egy másik történet, ezt majd fogjuk látni, különben nem is annyira sokára, hiszen az 5., de még inkább majd a 6. fejezet ezzel fog foglalkozni, tehát hogy hogyan is bukott meg ez a hatalmas Új-babiloni birodalom. Na most, a fejezet maga, ez a 4. fejezet, hát talán egy picit stílszerűen is, de 4 részre osztható. Ez a 4 rész is nagyon jól elkülöníthető egymástól. 4 rész ez úgy néz ki, ezt majd most felsorolnám, az első 15 versben találkozhatunk egy álommal, Nabukodonozor király álmával. A második nagy részben a 16-tól a 24. versig találhatjuk az álom magyarázatát. Aztán a 25. verstől a 30. versig az álom beteljesülését, és aztán a 31-től a 34. versig a következőt, hogy a király újra a trónon van. Tehát nagyon érdekes, mindjárt meg fogjuk látni, hogy milyennek az álomnak a tartalma. Tehát még egyszer mondom, hogy az első 15 vers ezzel foglalkozik, de legelőször is az első 6 verset olvasnám föl Dániel könyve 4. fejezetéből. Tehát kérném, hogy akinél van Biblia, akkor ezt kövessük is nyomon. A 4. fejezet első 6 verse tehát a következőképpen hangzik. Én, Nabukodonozor, Békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láttam, és megrettentett engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítottak engem. És parancsolatot adtam, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted. Az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. És ezután közli ugye az álmot. Na most az első versről ugye beszéltünk, hogy pontosan, vagyis hát körülbelül meghatározható az, hogy mikor keletkezett maga ez a fejezet. Ugye ezek a bizonyos hódítások, amikre előbb utaltam itt a térkép segítségével is, ezek a 600-as, 590-es években, vagy talán még az 580-as éveket lehet ide hozni, ezek végbe mentek és lezajlottak. Ezért írja tehát Nabukodonozor, hogy békében volt az ő házában, valószínűleg az 570-es években járunk valamikor, tehát ezt pontosan nem lehet meghatározni. Ekkor köszöntött ez a viszonylagos nyugalom a birodalmára. Ezt a békességet viszont megzavarja egy álom. Elég alaposan megzavarja, mert ugye, hát olvastuk ezeket a kifejezéseket, hogy ez az álom megrettentette a királyt, az én fejemnek látásai ezt írja, hogy megháborítottak engem. És itt olvashattuk, hogy hivatja a város minden bölcsét, elmondja nekik az álmot, de hát ezzel az álommal ugye nem tudnak mit kezdeni. Na most óhatatlanul itt már húzhatjuk, vonhatjuk a párhuzamokat a Dániel könyve más részeiben. Ahogy haladunk egyébként előre a könyv megismerésében, úgy én tanácsolom is, hogy egyre több ilyen párhuzamot fedezhetünk fel, és fedezzünk is föl. Például egy ilyen párhuzam az, hogy hát ugye ez nem az első álom Dániel könyvében. Volt már egy álom a második fejezetben, valószínűleg többen emlékszünk is rá, és hát Nabukodonozor akkor se hallgatott idézőjelbe téve magára, vagy nem akarta saját maga kitalálni, hogy miről is van szó, akkor is hívatta szépen a káldeus bölcseket, ugye a káldeusok Babilónia és egész pontosan Babilon városának az őslakói. Hivatta őket, hogy hát gyorsan mondják meg annak az értelmét, csak hát nagyon érdekes, itt pici különbség a két fejezet között, hogy a második fejezetben, amit leír, ott még magára az álomra sem emlékezett Nabukodonozor. És úgy kívánta a bölcsektől, hogy fejtsék már meg az ő álmát. Tehát mondják el neki az álmot, és fejtsék meg. Iszonyatosan nehéz feladat. Nem is tudták teljesíteni, hát ugye akkor is Dániel volt az, aki a segítségükre jött, mert hát elég keményen meg akarta torolni ezt a király. Na itt a negyedik fejezetben azért egy picit jobb helyzetben vannak már ezek a bizonyos káldeus bölcsek, mert legalább a király ugye elmondja nekik az álmot, de hát itt a negyedik versben olvassuk, hogy akkor bejöttek ezek az emberek, én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Valószínűleg azért nem lehetett velük, ugyebár túl elégedett, és be kellett, hogy hívassa Dánielt, aki hát egy igen nagy megbecsülésnek örvendő zsidó férfiú volt az akkori babiloni udvarban, és Dániel fogja megfejteni ezt az álmot. Érdekes egyébként, ahogyan maga Nabukodonozor jellemzi Dánielt. Azt írja, hogy végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, nyilván ez ugye a babiloni neve, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondtam néki az álmot. És azt írja még, hogy semmi titok sem homályos Dániel előtt, és az álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Nagyon érdekes, tulajdonképpen nem is fogalmaz meg semmiféle kételyt, hogy hát ha esetleg tudod, ha esetleg neked ez rendelkezésedre áll, akkor mondd el nekem is. Nem. Elmondom az álmot, semmi nem homályosra előtted, te ezt meg fogod fejteni. Szóval megvolt a bizalma Dánielben, hiszen tényleg ugye azért tettünk már egy-két eléggé fontos és elég jelentős dolgot itt a könyvben magában. Úgyhogy ilyen háttéren hangzik el ez a bizonyos álom, amit a 7-től a 15. versig terjedő szakaszban én most föl is olvasnék. Tehát a 7-től a 15. versig. Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa állt a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, táplálék volt rajta mindenkinek, alatta árnyékot talált a mező vada, és ágai lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Láttam fejem látásaiban, az én ágyamban, és íme, egy vigyázó és szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait. Rázzátok le a leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit. Fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben. Vas és érc láncokba verve a mezőfüvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését, de te tudod, mert a szent isteneknek lelke van benned. Eddig olvasom. Ugye itt a végén, ahogy föl is olvassam ennek a szakasznak, megint csak kifejezi a teljes bizalmát. Dánielben, a prófétában is államférfi van. Azt mondja, hogy a bölcsek nem tudják, idézőjelbe téve, de te tudod. Kérdés, hogy mennyire tekintett őket bölcseknek ez a bizonyos király, de hát ez egy másik kérdés, másik történet. Itt van tehát maga az álom, na most tulajdonképpen csak egyetlen dolgot emelnék ki, a 13. verset, mert rögtön föl is olvasom ennek az álomnak a magyarázatát, és azután egybefüggően fogunk majd róla beszélni. A 13. versben ezt írja, hogy az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve, vagy állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Néhány dolog csak, tényleg apróságok ehhez a vershez. Amikor barom kifejezést olvasunk a Szentírásban, ez mindig az állatot jelenti. Na most, hogyha összetesszük ezt a dolgot, vagy összeállítjuk ezt a képet, akkor ugye látható, hogy Nabukodonozor talán sejtett valamit abból, vagy sejthetett valamit abból, amit ez az álom jelent, hiszen azt mondja, hogy ez nem csupán egy fa, ami itt az álomban szerepel, mert ugye egy hatalmas, a föld közepétől jövő fáról van szó, hanem azt mondja, hogy az ő emberi szíve változzék el. Tehát valamiféle emberi vonás azért van ebben a történetben. És állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. A hét időről csak egyetlen dolgot, az idő az Dániel könyvében, de nem csak Dániel könyvében, hanem máshol is évet jelent. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy hét idő, az hét év. Ennyire egyszerű. Dániel könyvében egyébként máshol is szerepel ez a kifejezés, hogy időnek nevezi az évet, azt, amit mi évnek nevezünk, de ez még egyszer, tehát ugyanarról a szóról van szó. No és föl is olvastam magát a magyarázatot 16-tól a 24. versig. Ezt írja itt a próféta. Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Szólt a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. Felelt Baltazár, és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az eget érte, és ellátszott az egész földre, levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és táplálék rajta mindeneknek. Alatta tartózkodik a mező vada, és ágain az égi madarak lakoztak. Te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Hogy pedig látott a király vigyázót és szentet leszállni az égből, És az mondta, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mező füvén, és égi harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, amíg hét idő múlik el felette. Ez a jelentése, ó király! És a felséges Isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és hét idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyst megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. No, és itt már meg is állunk, mert azért láttuk magát az álmot, láttuk az előtörténetet, de hát most kezdünk elérkezni tulajdonképpen a történet lényegéhez. Nagyon érdekes, amit itt olvashattunk, hogy magát a prófétát hogyan érintette ez az álom. Tehát, hogy Dániel hogyan reagált erre. Mert teljesen megdöbbent itt azt látjuk és azt olvassuk. Egyébként azt hiszem, hogy teljesen természetes. Gondoljunk bele abba, akik a második fejezetet olvasták, illetve hallgatták már, azok ezt tudhatják, hogy Nabukodonozort a Biblia aranyfejnek nevezi. Egy vázlat proféciában jelenik meg ez a kifejezés, hogy aranyfej. Tehát mindenféleképpen egy kiemelt valakiről van szó, hogy még pontosabbak legyünk, ugye nem a birodalma az aranyfej, az sem állt fenn sokáig egyébként, hanem maga a király az aranyfej. És ebből is látszik, hogy az Isten azért Nabukodonozort nagyra értékelte. Dániel is pontosan tudta ezt, hogy hogyan is jellemezte Isten ebben a proféciában a királyt. Egyébként körülbelül 30-35 év telik el a két fejezet között, tehát a második és a negyedik fejezet között. De érdekes az, amit itt olvasunk, hogy Dániel ugye ennek ellenére, vagy éppen ezért, ugye megrémül, azt írja, hogy egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Tehát nem tudott hova lenni. Egyébként az ilyen apró kis dolgok mutatják meg, hogy mennyire emberi is sok tekintetben a Biblia. Persze, Isten ihletésű, ez nem is kérdéses, tehát a Biblia ezt egyértelműen állítja magáról, de mindig ott van benne az emberi vonás, és mindig megmutatkozik az, hogy magára az emberre hogyan hat az, amikor valamiféle isteni beavatkozással találkozik az életében. Hát Dániel teljesen megrémül, nem tud hova lenni. És ez abból a szempontból is érdekes, amit már említettem, hogy a király bizalma teljes és abszolút Dánielben. Tehát tudja azt, hogy itt egy olyan ember áll, aki minden szempontból méltó a tiszteletre, Dániel meg nem mer mit mondani. Mert ez tényleg borzalom, amit el kell mondani a királynak. Azt írja tehát, hogy közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. A király biztatja, tényleg udvariasan és nagyon kedvesen, Baltazár az álom, és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. És Baltazár, azaz Dániel, ugye így kezdi ezt a magyarázatot, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. Tehát szinte nem is meri elhinni, hogy ezt az üzenetet kell neki közvetítenie a királynak. De hát egyébként itt hoznék be egy olyan fogalmat, ami azért nagyon-nagyon fontos, a prófétai fegyelem fogalmát. A prófétai fegyelem fogalma ez ugye arról szól, hogyha a prófétának az Isten kinyilatkoztat valamit, közöl vele valamit, akkor annak a prófétának szent kötelessége ezt az üzenetet továbbítania úgy, ahogy van. Pont. Tehát itt eltérés nem lehetséges. Nem lehetséges, tehát akkor nem az Isten prófétája az illető, ha azt mondja, hogy 80%-ot elmondok, mert az úgy látom, hogy azt be fogják fogadni, 20%-ot meg nem, mert az eléggé problémás. Szóval innentől kezdve nem próféta a próféta. Tehát itt is megmutatkozik ez, akármennyire is megrémül Dániel, és megretten, hogy most ez az egész mi, de elmondja neki az elejétől a végéig, igaz ezzel a bevezetővel, hogy én ezt nem akarom elhinni, inkább a te gyűlölőidre, meg az ellenségedre szálljon ez az álom, de elmondom. Megadja a magyarázatot, ugye olvassuk azt, hogy itt ez a bizonyos fa, ami megjelent ebben az álomban, ez a királyt jelképezi, Nabukodonozort jelképezi, akit ugye kivetnek az emberek közül, 22. versben ezt olvassuk, mezei barmokkal lesz a te lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 év múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvasunk. Ennek a királynak, Nabukodonozor királynak úgy tűnik, hogy meg kell tanulnia az alázatnak a leckéjét. Mert ezt nem sajátította el az életében, nem sajátította el az eddigi uralkodása alatt. És igazából ennek a fejezetnek ez a lényege, hogy maga a király hogyan jutott alázatra, és milyen állapotban volt előtte. Nem egy egyszerű eset, mert ugye egy uralkodóról van szó. És ezért nem egyszerű eset, mert és ráadásul egy olyan uralkodóról van szó, akinek nyilván van egy meggyőződése, értem ezen, hogy pogány uralkodó, de aki ráadásul egy másik nép istenétől, itt most az Ószövetség istenét, a Biblia istenét nevezem így, egy másik nép istenétől még egy olyan megerősítést is kap, hogy te vagy az aranyfej. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ez a király, ez nem volt alázatos. Ez a király úgy tűnik, hogy a szíve azért igenis hajlott arra, hogy ő az, aki tulajdonképpen nagyon sok mindent csinált, ezt fogjuk is majd mindjárt látni, és hát ezt a leckét, az alázat leckéjét neki meg kellett tanulnia. Mert pontosan látta az Isten, hogy mi van a király szívében, és ezt érdemes jól megjegyezni, hogy mindaz, ami a királyra következik, az tulajdonképpen nem más, mint következmény. Tehát ez nem pusztán egy ítélet, nem pusztán egy eseménysorozat, hogy az Isten most jobb dolgose volt, mint ezt szabta a királyra, hogy most neki ebben meg ebben kell részesednie, hanem ez következmény. Nem tudunk sokat igazán Nabukodonozor uralkodásáról. Na most, amit tudunk, az viszont nagyon érdekes. Tehát ami a Bibliánkban elénk tárul, érdemes egyébként egybe is elolvasni ezt a második, harmadik, negyedik fejezetet, meg még mondjuk az elsőt is hozzávenni. Mert ez az a 4 fejezet, amikor találkozhatunk a királlyal. Utána nem, mert utána majd jön Belsacár. De azt látjuk, hogy a király hol az Isten felé fordul, és teljesen tisztában jön azzal, hogy ki is az Isten, de döbbenetes módon utána elfordul tőle. Harmadik fejezetben ezt láttuk. A második fejezetben ugye van ez a bizonyos profécia, Nabukodonozor leborul Dániel előtt és az Isten előtt, és imádja az Istent. Harmadik fejezetben ugye elfordul. Aztán megint visszatér, miután látja, hogy hát ebből a tűzes kemencéből ugye megmenekültek a héberi fiak. És aztán a negyedik fejezetben megint csak azt látjuk, hogy a szíve az, és ezt az Isten nyilván pontosan tudta, kezdett eltávolodni az Istentől. A 24. versben még érdekes, amit itt olvasunk, azt mondja, hogy azért ó király, tehát ez már Dániel hozzáfűzése, ez nem tartozik sem az álomhoz, sem a magyarázathoz, ez Dániel tanácsa. Azért ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. 2 rövid, egyszerű tanácsod ad Dániel. Ez a 2 rövid, egyszerű tanács ugye úgy néz ki, hogy az egyik az, vald meg a bűneidet és hagyd el őket, másik pedig az, hogy gyakorold az irgalmasságot a szegényeken. Megint csak azt mondom, nincs könnyű helyzetben egy király, már csak azért, mert a pozíciója olyan, amilyen. Tehát akire mindenki föltekint. És neki mondja azt a proféta, hogy te vald meg a bűneidet, ugye azt mondja, hogy vétkeidtől igazság által szabadulj, tehát szembesülj azzal, hogy mi az igazság az életedben, és szabadulj meg a vétkeidtől, és a másik dolog, hogy a szegényeket ne nyomorgasd. Egy uralkodó, egy állami vezető nagyon könnyen megteszi ezt. Hát neki óriási hatalom összpontosul a kezébe. Gyakorlatilag azt tesz, amit akar, szinte. Az ókori világ, de egyébként rengeteg újkori példát is hozhatnánk erre, szóval az erről szól. Hát egy uralkodó, egy állami vezető gyakorlatilag bármit megtehet szinte. Aztán lehet, hogy annak lesz következménye, de az esetek nagy részében azt hiszem, hogy nem. És azt mondja, hogy te a szegényekhez irgalmas legyél. Na most, mi ennek a 2 tanácsnak a jelentősége? Mert ugye tovább is haladhatnánk akár, és nézhetnénk tovább a fejezetet, mindjárt meg is fogjuk ezt tenni, de ugye azért nagyon érdekes dolog ez, mert hogyha belegondolunk abba, hogy itt egy profécia hangzik el, mert tényleg ez egy profécia, ez egy jövendőlés. Nem vázlatprofécia, tehát itt nem az egész emberi történelemről ad egy vázlatot az Isten, hanem egy emberre nézve mond el bizonyos dolgokat. És ennél a proféciánál, ugye, ahogy láttuk is, ez olyan visszavonhatatlannak tűnik, de mégis árulkodó a prófétának, Dánielnek a szóhasználata. Azt mondja, hogy azért király, én adok neked egy tanácsot. És ebben a tanácsban, ebben az egész versben, a 24. versben benne van az, hogy ez a dolog, ez elkerülhető. Nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen. De hogyha te a vétkeidtől nem fogsz megszabadulni, vagy nem akarsz megszabadulni, a szegényekhez nem akarsz irgalmasságot gyakorolni, akkor ez be fog következni. De ha ezt megteszed, akkor ugye így fogalmaz, így talán tartós lesz a békességed. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten végzéseire soha ne úgy tekintsünk Bibliában sem, meg saját életünkben sem, meg semmikor, hogy az Isten valamit kimond, annak aztán hatörik, haszakad, tűzön, vízen, akármi történik, annak úgy kell lennie. Nem, az Isten nagyon sokszor feltételes jövendőléseket ad, feltételes proféciákat. Ha ez meg ez fog történni, annak ez meg ez lesz a következménye. Nagyon sokszor az életben is csak ezt láthatjuk, hogy ez következmény. Mert a rossznak is, mint ahogy a jónak is, megvan a maga kifutása. És érdekes, hát itt a király életében is ez figyelhető meg. Olvasom is a 25. versről a 27-ig. Ezt írja. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szólt a király, és mondta, nem ez-e a ma nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Csak ennyit olvasok, mert utána jön ugye az álom beteljesedése. Drámai a szerkesztésmód is, hát ugye tudjuk azt, hogy magát a Bibliát is később osztották versekre, de érdekes, hogy itt alapvetően azért hosszabb igeverseket, talán több sornyiak ezek az igeversek. 25. vers az egyetlen mondatból áll, és két rövid sor, mindez pedig betelt Nabukodonozor királyon. Mert 12 hónap múlva ugye a babiloni királyi palotán sétált. Na, itt álljunk is meg egy picit. Furcsa lehet talán ez a megfogalmazás, hogy a babiloni királyi palotán sétált, tehát rajta. Megnéztem egy másik fordításban is, egyébként az új protestáns fordításban ezt a fejezetet, na, ott szó szerint így mondja, hogy a palota tetején sétált. Hát nem tudom, hogy milyen magyarázatot tudnánk erre esetleg adni, hogy ez meg mi lehet, mert hát ugye itt a házak tetején, tehát pont a tetőn nem nagyon lehet sétálni, mert ugye sátor alakú nagyon sokszor a tető, vagy éppen más alakú. Ma már viszonylag kevés a lapos tetős épület. Az ókorban igazán gyakori volt ez, hogy ilyen sík alakú lapos tetejű volt az épület, természetesen azon könnyedén lehetett sétálni. És nagyon érdekes az, hogy amit Babilóniáról, és ebben is az ókori Babilonról tudunk, az teljes mértékben megerősítette ezt, tehát az ókori városban rengeteg ilyen épületet tártak föl. Babilonhoz egyébként csak annyit, lehet, hogy ez már elhangzott, nem tudom sajnos, de talán jó ezt megerősíteni, hogy az akkori világ egyik csodája volt. Tehát valami elképesztő méretű város volt az ókor igazi nagy metropolisza, rengeteg nyelvet beszéltek, rengeteg ember lakott ott, és hát nem csak a házak tetején lehetett sétálni, vagy éppen a királyi palota tetején, már aki ezt megtehette, hanem például a városfalakon is lehetett sétálni. Mert ott ugye nem egyszer 8-10 méter vastagságú volt a fal, tehát elképesztően széles, és ilyen óriási, nagy magasságú fallal vették körbe Babilon városát. Hát Hérodotosztól, ettől a híres görög történetírótól tudjuk, az ő leírásai általában megbízhatóak, nem mindig egyébként, de azért ez általában megbízhatónak mondható, és ez az adat is, hogy egy 4 lovas szekér gond nélkül meg tudott fordulni a városfalon. Gondoljunk bele, 4 lovas szekér gond nélkül megfordult. Úgyhogy hát ilyen volt ez a bizonyos Babilon. Na de most már itt is vagyunk a 27. versnél, amit olvastunk is. Ezt mondja a király, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére. Szóval nagyon érdekes ez, hogy Babilon az akkori világ egyik csodája volt. Tehát tényleg csodájára jártak. Az első, legelső metropolisz. És való igaz, hogy Nabukodonozor építette, mert az ő idejében fejlődött a város hatalmas mértékben, hát ugye csak még egy dolog talán, emlékszünk talán erre a kifejezésre, hogy Szemiramisz függő kertjei. Ezt is Nabukodonozor a feleségének építette. Állítólag azért, mert ugye méd származású volt a felesége, ez biztos, Kyaxares méd királynak a lánya, és hogy ne hiányozzanak annyira neki a médiai hegyek, hát ezért emeltette ezeket a bizonyos függő kerteket. Nagyon-nagyon érdekes, hát ilyen tetőkert szerkezetű volt, vagy jellegzetessége volt ennek a az építménynek, és ez is például az akkori világ hét csodája közül volt az egyik. Média egyébként tényleg egy hegyes vidék volt, csak megint a térképünkre utalok, ugye Babilónia a síkságon helyezkedett el. Médiát, hogyha megkeressük, akkor bizony keletre és északra kell mennünk, tehát észak-keleti irányban, és hatalmas hegyek vannak ott, tehát ilyen 3-4 ezer, de inkább 5 ezer méter magasságú hegyek. De Babilónia maga a síkságon feküdt. Könnyebb volt természetesen Babilóniában építkezni. De mondom, hát ez egy hatalmas város volt, és egy precízen, kiválóan megszerkesztett város, óriási templomokkal, óriási királyi palotával, rengeteg lakóházzal, és mindennel, ami kell egy korabeli metropoliszhoz. Na most itt a 27. verset azért szándékosan olvastam eddig úgy kétszer is, ahogy olvastam, mert nem tettem hangsúlyt egy olyan szócskára, ami azért az egésznek a lényege. Szólt a király és mondta, nem ez-e ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Kétszer is ott van ez a bizonyos én szócska. Nem véletlenül. Szóval egyértelmű a lényeg ebben. Egyértelmű a lényeg, mert amikor Nabukodonozor megfogalmazza ezeket a gondolatokat, akkor egyértelműen magát állítja előtérbe. Én építettem. Az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére. És erre mondtam az előbb azt, amit nyugodtan és teljesen egyszerűen beláthatunk, igaza volt. Tényleg ő építette. Hát tényleg, hát ki más? 605-től 562-ig uralkodni. Több mint 40 éven keresztül. És az a 40 év, annak legalábbis az eddig eltelt része, az valóban úgy telt el, hogy hatalmas hódítások, óriási építkezések, a világura volt gyakorlatilag. Hogyha felszínesen nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy igaza van. Ő építette. Hát tényleg ő szervezte meg az építkezést, ki más? De hogyha egy picit mélyére ásunk ennek a dolognak, akkor fogjuk azt látni, hogy azért nem csak erről szól egy ember élete. Nem csak erről kéne, hogy szóljon egy ember élete, hogy kimondja azt, hogy ő mit is ért el az életében. Mert kimondhatjuk ezt. Tehát ki ne tudná magáról elmondani azt, hogy igen, sok mindent letettem az asztalra. Vannak eredményeim. Vannak dolgok, amikre elvileg büszke lehetek. De ennek mi értelme van így önmagában? Hogyha ezt erősítjük, hogy igen, vannak dolgok, amikre büszkék lehetek, és amiket én értem el, akkor csak azt a valakit hagyjuk ki a számításból, aki ehhez az egészhez erőt adott. És Nabukodonozor is tulajdonképpen ezzel nem számolt, és tulajdonképpen jogosan kérhető számon ez, hogy miért nem számolt ezzel, mert ő tudta, hogy ki az Isten. Ne felejtsük el, hogy a második és a harmadik fejezet, ez már mögöttünk van. Évtizedek állnak mögötte, és van egy hívő munkatársa, ez a bizonyos Dániel. Tudta, hogy ki az Isten. De mégis elfeledkezett róla, és azt mondta, hogy mindezt, ami van, ezt magamnak köszönhetem. És kihagyja a számításból azt az Istent, aki mindehez neki erőt, hatalmat, pénzt, bölcsességet, stb. Adott. Ezt a hibát egyébként mi is elkövethetjük. Sajnos, én szerintem nagyon sokszor el is követjük. Hogy csak önmagában szemléljük az életünket, és nem vetünk számot azzal, hogy minden nap ajándék. Hogy tulajdonképpen az, hogy én a mai napot megértem, ez tényleg ajándék. Meg ha a holnapi napot meg fogom érni, az is egy hatalmas ajándék. És valakitől én kaptam az életet. Persze egyébként, ha tovább gondolom ezt a kérdést, hát mindannyian, hát kitől kaptuk az életet? Hát a szüleinktől. Na és a szüleink kitől kapták az életet? Az ő szüleiktől. És az ő szüleik, stb. Mehetünk tovább. Az élet forrása tényleg minden esetben, nyilván emberi közreműködők is vannak itt, de minden esetben az Isten. Az Isten az, aki az ember életét adja, megteremti, és aztán az ember maga dönti el, hogy ezzel az élettel mit kezd. Nabukodonozor hát elfelejtette ezt. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvastunk, és meg is állnék itt egy pillanatra, hogy mennyire sokszor erőt vesz rajtunk az a gondolat, hogy mi urak vagyunk tulajdonképpen. Bizonyos értelemben úr az ember, mert nagyon sok mindent meg tud tenni. Hatalmunkban áll rengeteg minden. Persze ennél több minden nem áll a hatalmunkban, de azt a keveset, ami a hatalmunkban áll, azt általában nagyon szoktuk szeretni és szoktuk becsülni. Erre mondja ezt egy magyar költő, hogy valaha én is úr akartam lenni. És így folytatja, hogy ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Hatalmas sorok, Vörös Sándornak a verse ez. Valószínűleg már találkoztunk vele, tehát talán már én is idéztem, vagy más valaki idézte itt. Nem lehet elégszer idézni ezt a verset. Ez a bizonyos Én is, Vörös Sándornak az Én is című verse. Mindössze 8 sorból áll, föl is olvasnám. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsök a végtelenség. Érdekes ez az első sor. Én is világot hódítani jöttem. Ha mi is királyok lennénk, ha mi is állami vezetők lennénk, vagy cégvezetők, vagy bármi, akkor mondhatnánk azt, hogy hát igen, ez meg lehet valósítani, idézőjelbe téve, hogyha felületesen szemléljük. Nabukodonozor ezt tényleg elmondhatta, hogy ő is világot hódítani jött, sikerült is neki. Az akkor ismert világ egy jókora részét azért ő birtokolta. De nem ez a lényeg, hanem amikor nekünk ilyen világ megváltó vagy világhódító terveink vannak, hogy hú, nekünk aztán micsoda hatalmunk van, akkor az ember előbb-utóbb szembesülni fog azzal, és szembesülnie is kell azzal, hogy nemhogy a világot, hanem magát nem tudja meghódítani. Hogy törekszik valamire, de azt a törekvést, ha mondjuk ez egy jó törekvés, hogyha mondjuk egy jellemhibának a csiszolásáról van szó, ezt a törekvését ezt nem tudja végrehajtani, nem tudja elérni. Azt mondja, hogy ostromolhatom magam nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Rengetegféle eszköz és módszer létezik arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Ezek az eszközök és módszerek egy idő után csődöt fognak mondani, mert nem megy. Isten nélkül ez nem fog menni. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Szóval a mi életünknek is, ahogy a Nabukodonozor életének is, ez volt az egyik rákfenéje, az egyik óriási problémája, hogy ebből az úr szerepből nem tudott lejönni a szolga szerepbe. Hogy azt mondja, hogy ő úr, persze könnyen mondhatta, még egyszer mondom, királyról van szó, de mi is könnyen mondhatjuk, hogy urak vagyunk, mert igenis bizonyos dolgokon tudunk uralkodni, de nem számolunk azzal, hogy emellett nekünk nem, hogy uraknak, hanem inkább szolgáknak kellene lennünk. Szolgának, mert hogyha számot vetünk azzal, hogy mondjuk Jézus milyen életet élt itt a Földön, akkor azt látjuk, hogy ő valóban szolgáló életet élt. Nagyon szép megfogalmazása van erre nézve Ellen White-nak. Azt mondja, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Így volt szolga. Így volt szolga. Itt járt a Földön, és neki nem az volt az érdekes, hogy ő mit ért el eddig. Lett volna mire büszkének lennie, hogy úgy mondjam, vagy nagyképűnek lennie, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy te, aki mellettem vagy, te milyen segítségre szorulsz? Neked mit tudok adni? Mit tudok segíteni? Mi az, amiben neked a hasznodra tudok lenni? Szóval ez volt az életének a lényege. És érdekes, vagy érdemes azt is végig gondolni, hogy azért alázat, vagy szolgaság, tehát alázat és alázat, vagy szolgaság és szolgaság között azért van különbség. Tehát az a fajta szolgálat vagy szolgaság, amit a Biblia elénk tár, az nem egy elvtelen szolgaság. Ezt nagyon hangsúlyoznám. Tehát Jézus sem olyan életet élt, és nem úgy figyelte mindenkinek a szükségletét éberen, hogy mindenkinek minden szükségletét ki akarta elégíteni. Ez irreális lett volna. Egyrészt, másrészt meg fölösleges. Semmi értelme nincs az ilyennek. Tehát a szolgálás vagy szolgálat az nem kiszolgálást jelent. Szolgálni vagy kiszolgálni? Akár ezt a kérdést is föltehetjük, hogy mi mire törekszünk. Mert kiszolgálhatunk mi egy gyereket, egy unokát, bárkit, szüleinket, de hogyha az nem a jót erősíti a másikban, hanem mondjuk azzal inkább az önzését elégítjük ki, akkor az nem helyes szolgálat. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát Jézus is mindig helyesen értelmezte ezt a szolgálat kifejezést, és egyáltalán megvalósította az életében. Az egyik leghatalmasabb példa és legnagyobb bizonyság erre az, amikor ott van a kereszten. Ott van a kereszten, és ott sem magával foglalkozik. Ezt szinte föl se tudjuk fogni, hogy az emberiség történelmének a legfontosabb eseménye történik, abszolút a legfontosabb, tehát ennél lényegében nem tudunk mondani. És ekkor sem az a lényeg, hogy ő vele mi van, hogy érez, vagy ő maga hogyan tudna segíteni magán, vagy ilyesmi. Törődik a latrokkal, akik ott vannak mellette, törődik az édesanyjával, törődik Jánossal, tanítványával, és így tovább. Szolgál. De hogyha végignézzük az életét, soha egyetlen olyan pontot sem találunk, amikor ő valakit kiszolgált volna, és az önzésében megerősített volna. Hanem mindig csak, amivel tudott használni, tudott segíteni, azzal szolgált ő igazán másoknak. Szóval amikor a szolgálatról gondolkodunk, akkor mindig tegyük hozzá a bölcsesség fogalmát, meg talán kicsit furcsa, hát nem annyira bibliai fogalom, de talán azt hiszem értjük ennek a lényegét, a gerincesség fogalmát. Tehát nem egy ilyen elvtelen alázatoskodás volt Jézus élete, hanem egy ilyen igazságos és szeretetteljes alázat. Igazságos és szeretetteljes szolgálat. Ez az igazi szolgálat, amiről a Biblia beszél. Hát Nabukodonozor ezt felejtette el, hogy azért nem urak vagyunk itt, vagy nem kizárólag urak vagyunk ebben a világ mindenségben, hanem bizony másról is szólhatna az életünk. De érdekes, amit itt utána olvasunk. Olvasok is tovább Dániel könyve 4. fejezetéből a 28. 30. verset, tehát 28-29. 30. verset olvasom. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek. És 7 év múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában pedig betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetett az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Na hát itt azért egy döbbenetes dolgot olvashatunk, szóval egyedülálló a Szentírásban ez, mert ilyen kemény megpróbáltatás, vagy ilyen kemény dolog emberrel hát nagyon-nagyon ritkán történt. Nyilván az Isten mindig bölcsen és mindig az adott emberhez igazítja az ő próbáit. Nabukodonozornak ennyire mélyre kellett süllyednie, hogy átérezze, megélje azt, hogy az Isten mit is kíván tőle. Furcsa dolgok, amiket itt olvastunk. Utána néztem egy picit, különös volt azt megfigyelnem, hogy például a pszichológia is ismeri ezt a betegséget. Én nem vagyok egy szakértő ezen a területen, de olvastam egy ilyet, hogy van egy ilyen betegség, hogy zoantrópia. Érdekes, zoantrópia. Na ez a zoantrópia azt mondja, hogy az ilyen betegségben szenvedő ember állatnak gondolja magát, és úgy is viselkedik, mint egy állat. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka, tehát nem hiszem, nem valószínűsítem, hogy ezzel találkoztunk már, én minden esetre biztos, hogy nem. De talán egy ilyen betegséget bocsátott Isten Nabukodonozorra, és hát így telik el 7 év. ilyen állapotban. Szinte megmosolyogni való, miközben persze érezzük azt hiszem a dolog drámaiságát és döbbenetét, hogy ilyen dolgok történtek vele, ugye itt azt olvassuk, hogy az emberek közül kivetették, füvet evett, mint az ökrök, égi harmattal öntöztetett a teste, a szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Tehát teljes mértékben megőrült, elment az eszem. Érdekes egyébként azt is végig gondolni, vagy arra egy pici figyelmet fordítani, hogy a történettudomány hogyan áll ehhez a kérdéshez. Mert ugye fölmerülhet bennünk, hogy hát most már olyan dolgokról olvasunk, hogy szinte nehéz elhinni. Nem? Tehát most ez valóban így történt, az ember szinte elkezd kételkedni, hogy egy kitűnő képességű uralkodóra az Isten ilyen betegséget tud bocsátani, és az akkori világ feje az 7 éven keresztül ilyen állapotban van. Hát ugye fölmerül be az ember már a kérdés, hogy akkor mi lett a birodalommal, miért nem esett szét, és így tovább, és így tovább. Na hát a történettudomány álláspontja az meglehetősen rövid és tömör ebben a kérdésben. Természetesen ezek, vagy hát idézőjelbe teszem, hogy természetesen, de ezt a részt hát nem tekintik különösebben fontosnak, vagy különösebben megbízhatónak Dániel könyvében. De nagyon érdekes az, hogy nem erősítik ugyan meg ezt a dolgot, hogy ez így volt, de nem is cáfolják, mert nem tudják cáfolni. Azért nem tudják cáfolni, mert Nabukodonozor király életében megfigyelhető egy érdekes kettősség a források tekintetében. Egyszerűen az a helyzet, hogy az életének és az uralkodásának az első szakasza kifejezetten jól dokumentált. Tehát rengeteg forrásunk van, tárgyi emlék, írásos emlék, és így tovább lehetne sorolni, tényleg rengeteg. Hát ugye maga Babilon, a város is fönnmaradt, és az emlékek ma is láthatók például Berlinben, a Pergamon Múzeumban. De az uralkodásának második feléről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Tehát nincs forrásunk. A Biblia persze forrás, csak a tudomány sokszor nem ismeri a Bibliát forrásnak. De a világi történetírók, hogyha megkérdeznénk bárkit, akár egy ókori kelet kutatót és szakértőt, én egyébként meg is kérdeztem, vagy beszéltünk is erről akkor, amikor erről tanultunk még az egyetemen, hogy de most akkor ez hogy is volt? Széttárta a karját, és azt mondja, hogy az 580-as évek közepétől kezdve a király haláláig, tehát 562-ig nem tudok mit mondani. Mert nem tudom, mi történt a birodalomban, nem tudom, mi történt a királya, nincsenek forrásaink, egy darab se. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy noha nem erősítik meg, de nem cáfolják, nem is tudják cáfolni, hogy a királlyal ez történt. Tehát ebben a tekintetben is, hogyha ilyen oldalról nézem, akkor igenis hitelt adhatunk a Biblia leírásának. Hogy ez mikor történhetett, ugye ezt említettem, hogy az 570-es években valamikor keletkezett ez a fejezet. A király ugye 562-ben halt meg, tehát valamikor az 570-es években, vagy az 570-es évek vége felé, esetleg 571, 70, 69. Tehát ezek az évszámok jöhetnek szóba. Már csak azért is, mert ugye amikor Nabukodonozor meghal, akkor valószínűleg ebben az állapotában hal meg, tehát miután kiemelkedik. Tehát itt majd mindjárt fogjuk ezt nézni, és szembefordul korábbi önmagával, és mégiscsak az Isten felé fordul. Tehát ezért valószínűsíthetjük, hogy az uralmának a legvégén, a vége felé történt ez. Na de mi az, ami kiemeli tulajdonképpen ebből az állapotból a királyt? 31. vers erre választ is ad, ezt olvasnám. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött. És áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Na ez a fordulópont. Szemeimet az égre emeltem. Mennyire érdekes. Már azt mondanánk, hogy egyszerű dolog. De mégse egyszerű. Megint csak azt mondom, a saját életünkre vonatkoztatva gondoljuk ezt végig. Nekünk könnyű a tekintetünket az égre emelni? Néha lehet, hogy igen. Tehát néha, amikor igazán nagy bajban vagyunk, akkor talán megtesszük. De sokan nem. És sokszor mi sem. Mert könnyebb magunkban bízni, akit ugye látunk, segíts magadon, az Isten is megsegít, szokták mondani, hazugmondás egyébként, mert éppen, hogy az Isten tud először segíteni rajtunk, De sokszor nem számolunk azzal, hogy mi van fölöttünk, hanem csak azt nézzük meg, hogy mi van bennünk, meg maximum azt, hogy mi van körülöttünk. De hogy fölöttünk lenne valami. Nabukodonozornak ez segített. Elmúlt a 7 év, és az idő elteltével azt mondja, én Nabukodonozor szemeimet az égre emeltem. Valószínűleg ezt addig nem tette meg. Hogy hogyan tudta az Isten kimunkálni ezt mégis benne, ez azért egy picit rejtélyes, nem tudjuk. Tehát ez azért csoda. És csoda az is, hogy nem esett szét a birodalma. Na nem sokkal utána mondjuk szétesett, de az nem Nabukodonozornak volt köszönhető, mert ő egy egységes, erős birodalmat hagyott azért az utódjára. De hát Belsatszár, meg Nabunáid, tehát akik utána következnek, abszolút méltatlan utódok voltak ennek a nagy királynak a méltatlan utódai. Belsatszárnak a történetét fogjuk is látni majd a következő fejezetben. De még talán egy gondolatot vesztegetve erre, hogy szemeimet az égre emeltem, szóval én azt mondom, nyugodtan, azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy az élet nagyon sokszor, idézőjelbe téve, csak így élhető túl, hogy a szemünket az égre emeljük. Nem? Mert vannak olyan helyzetek, lehet, hogy mi éppen nem vagyunk az őrület állapotában, mint Nabukodonozor, de amik őrjítőek, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Most ez akármi lehet, mindenki gondoljon a saját életében arra, ami tényleg egy ilyen őrjítő helyzet, szóval időnként azért átélünk ilyeneket. Vagy egy családtagunk bosszant bennünket, vagy saját magunk dolgai bosszantanak bennünket, vagy a világ állapotán döbbenünk meg, és keseredünk el, vagy a saját állapotunk keserít el bennünket, és így tovább. Az esetek 100%-ában, minden esetben fölfele az irány, ami kiutat jelent. Szemeimet az égre emelem. Különösen szép egyébként a 121. Zsoltárnak az első verse, csak szóban idézem, érdemes majd esetleg ezt is átgondolni, amelyik így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jön-e én nékem segítségem? Nagyon-nagyon szép Zsoltár, és nagyon-nagyon szép vers. Amikor előttem például hegyek vannak, tehát olyan helyen vagyok, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez a Zsoltár vers. Szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jön-e én nékem segítségem? Nincs máshonnan segítség igazán. Persze, tudok én segíteni magamon bizonyos mértékben, más is tud rajtam segíteni, na de igazi megoldást csak az Isten tud adni. Itt ez egy nagyon kiélezett történet, mert itt ugye látjuk, hogy tényleg csak az Isten tudott adni igazi megoldást. Tehát ember nem tudott Nabukodonozorhoz közelíteni semmiféle gyógymóddal. És már csak az utolsó 3 vers van vissza, föl is olvasnám ezt a fejezetből, a 32., 33. és 34. vers. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem. És méltóságom visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nabukodonozor tehát belátja, hogy az Isten fölötte áll, és ezért magasztalja és dicsőíti őt. Mennyire egyszerű dolog, nem? Megint csak ezt kell megfogalmaznunk, hogy olyan egyszerűnek tűnik, de közben pont az ő életéből tudjuk, meg a saját életünkből is tudjuk, hogy egyáltalán nem egyszerű ez. Tehát belátni azt, hogy az Isten fölöttünk áll, és hogy mindent megtehet az életünkben, és hogy aki kevésségben jár, azt ő megalázhatja. Mennyire árulkodó azért ennek a 34. versnek is a szóhasználata. Ott van az a bizonyos én, Nabukodonozor, ugye, amit megfogalmaz, de aztán nem magáról beszél, hanem az, hogy arról, hogy dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt. Akkor már nem önmaga volt az életének a középpontja, hanem bizony az az Isten, akit ő megismert és elfogadott az életének az urának. Egyetlen, nem is azt mondom, hogy szóra, hát igen, végül is szóra, de ezen belül is pár betűre szeretném fölhívni a figyelmet még itt a fejezet kapcsán. 34. vers utolsó szava ez, azoknak, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Ez is mennyire érdekes, hogy az Istennek megvan erre a lehetősége. De Nabukodonozor sem azt mondja, hogy ezt az Isten mindig, minden esetben itt a földön meg is teszi. Megteheti. Hogyha úgy látja jónak, akkor ő ezt meg fogja tenni. És éppen ezért fogalmazhatjuk meg azt, hogy ha valami próba vagy nehézség jön az életünkben, akkor ne keseredjünk el. Akkor ne csüggedjünk el, és ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott bennünket, mert lehet, hogy pont ez az Isten eszköze, hogy bennünket magához térítsen és magához fordítson. Mert a király ezáltal tudott megtérni. Hogyha hagyja úgy, ahogy van az eseményeket folyni, akkor Nabukodonozor nem tért volna meg. Ez is nagyon érdekes dolog, és ezen is elgondolkodhatunk, hogy bizony a megtérés egy ember életében sem egy egyszeri dolog általában. Vagy hogy egyszer megtörtént, és aztán minden rendben van. Nabukodonozornál is azt látjuk, hogy háromszor kellett ezt megtennie. Hát ugye második, harmadik, negyedik fejezet. Megint csak tekintsük végig ezt a három fejezetet, amit magunk mögött tudhatunk, és amit már átolvastunk. De az Isten és a kegyelmesség ebben is megmutatkozik, hogy folyamatosan kereste. Látta azt, hogy valami jót azért még ki tud hozni ebből az emberből, még akkor is, hogyha uralkodó, még akkor is, hogyha egy hatalmas király. És ez Nabukodonozor életében bizony eredményt ér el, és kimondja ezeket a szavakat, hogy minden cselekedete igazság, minden ő utai ítélet. Tehát még egyszer hangsúlyoznám ezt a dolgot, hogyha nehézségek, próbák jönnek az életünkben, akkor mindig vessünk ezzel számot, hogy azért van Isten az égben, akinek minden cselekedete igazságban és szeretetben megy véghez, hogy hadd tegyem hozzá ezt a másik nagyon fontos fogalmat is, és valószínűleg ő akar valamit elérni az életünkben. Ő szeretné azt, hogyha mi hozzáfordulnánk. És sokszor ezek a próbák nagyon-nagyon nehezek. Sokszor hosszú ideig tartanak. Na de, hogyha mindez a javunkra van, akkor megéri. Megéri ezeket a próbákat átélni. Egy dolgot szeretnénk már csak idézni befejezésül. Az alázatról és az alázat és a magabízás közötti különbségről van egy nagyon-nagyon szép igeszakasz a Bibliában. Ebből szeretnék felolvasni három verset. Ez a szép igeszakasz, ez Lukács evangéliumában található Mária hála éneke. Akkor, amikor hírül veszi, hogy fia fog születni, és ez a fiú, ez a világ megváltója lesz. Ekkor hangzik el ez a bizonyos hála ének, Lukács evangéliuma első fejezetében olvashatjuk, és ennek a hála éneknek is középponti gondolata az, hogy mi alázatosak, vagy pedig magabízók vagyunk. Azt mondja itt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberekhez. Lukács evangéliuma első fejezetéből az 51. versből idézem ezt. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete 51-től az 53. versig. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Három igevers, három ellentétpár, de nagyon-nagyon mély igeversek ezek. Nem is célom ezt most részletesen elemezni, gondolkodjunk rajta, és gondolkozzunk, hogy milyen mélységei vannak ezeknek az igéknek.